Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet keresse ki a 462-es számú dicséretünket, és énekeljük azt mind a három versével. Apostolnak a Filippi beliekhez írott levele, 4. részéből olvasom az igét, a 10. verstől kezdődően. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is. Tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jólakással is, az éhezéssel is, bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Imádkozzunk. Arra kaptuk ezt a hetet, hogy végig gondolhassuk benne a mi életünknek cselekedeteit, a te látásmódodat és a te akaratodat, hogy egyezik-e a miénk is azzal, vagy pedig attól eltér. vagy éppen idegen. Arra kérünk, édesatyánk, hogy a te lelked által és igéd által Krisztus Jézusért szólj újra és beszélj a mi szívünkre. És ahol fogyatkozás találtatik bennünk, munkálja ki a te lelked, hogy ott is épekké legyünk. Amen. Minden emberre jellemző, hogy vannak az életének speciálisan csak rá jellemző gondolatai. Azt szoktuk mondani, amikor valaki megszólal, hogy ismerjünk már téged, tudjuk, hogy ilyen strófa jár az agyad. Mert megvannak az ő speciális mondatai, beszédei. Ha találkozom valakivel, körülbelül kiszámítható, hogy miről fog beszélni. Ismerem a karakterét, ismerem a lelki jellemrajzát, nagy meglepetést nem tud okozni. Vannak sírófajták, vannak panaszkodófajták, vannak átkozódófajták, elképesztő skálája van ennek, van, aki híreket közöl, de vannak szentek, akik az Isten beszédét közlik. Mindenkinek megvan a maga jellegzetes gondolatmenete, és ennek alapján szólal meg, és ennek alapján cselekszik is. Úgy hívja ezt a teológiai szakirodalom, hogy melengetett gondolat. Ez pörög benne. E körül jár a gondolkodás köre. Ha valakinek a gondolati élete tiszta, akkor az Isten szerinti gondolkodás módja az élete is tiszta lesz. Ha valakinek a gondolkodása romlottság forrása, akkor biztos, hogy az az áramlat, amely abból táplálkozik, romlott, szennyes, bűnös és ártalmas lesz. Ezért megkülönböztetünk neutrális, kellemes és kellemetlen embereket. Mert a gondolkodás módja meghatározza az életét, a megjelenését, a közösségben való megszólalását. Aki gonosz gondolatokat sokáig melenget a szívében, végül meg is fogja tenni, mert az eluralja az életét. A mai napi igényben Pál apostol egy új típusú gondolkodásmódot tanítja az efézusbeli gyülekezet tagjait. Egy egészen más típusú gondolkodásra, mégpedig az Isten rendje szerintire. Amit felhasznál, az egy egyszerű dolog, hogy éppen mérhetetlen nyomorúságban van ő maga. És amikor elmegy a hír a Filippibeli gyülekezet tagjai közé, hogy Pál apostol megverettetett, ez a Pál apostol börtönbe került, ez a Pál apostol kifosztatott, ez a Pál apostol bilincsbe veretett, akkor néhányan eltökélik, hogy ezzel a Pálon segíteni fogunk. És hogy írja a levelet Pál? Azt mondja, hogy én biztos vagyok abban, hogy ti jót gondoltatok cselekedni, csak nem volt rá módotok. Nem csináltak érte semmit. Fölindul a szív a cselekedetre, aztán meghal a gondolat. De jó, hogy köztünk ilyen típusú ember egy sincs. Hall valamit, lát valamit, lelkébe fölbuzdul, ó, én segítek, ó, én valamit elrendezek, aztán eltelik 5 perc, 10 perc, a nagy indulat lehűl, eltelik egy nap, két nap, tíz nap, el is felejti. Pedig fölindult a szívébe, csak nem melengetett gondolat. Az a gondolat nincs otthon benne. Az csak bejött, átsuhant és eltávozott. Az ilyen típusú emberbe általában nincs irgalom és nincs könyörület. Föl lehet indítani még, de a szíve sose öltözik ünneplőbe. Soha. Ezek az úgynevezett pillanatérzelmű emberek. Ez az, akinek az öröme olyan, hogy 2 perc múlva, mint a Vezúv kitör, és átok lesz belőle. Jól indul, aztán minden megváltozik. Azt mondja Pál apostol, hogy ti fölindultatok, hogy az én nyomorúságommal segítsetek, tehát biztos nem volt rá alkalmas idő. Nem üti meg őket, lélekbe se, csak érinti a lehetőségüket, amivel nem éltek. Pedig ez a Pál nagyon karakteresen gondolkodik ám önmagáról. Azt mondja, én isteni buzgósággal buzgok értetek, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé a manapra, és írja Filemonnak, hogy te magaddal is adós vagy nekem, Filemon. Mert Istennek úgy tetszett, hogy rajtam keresztül ismerted meg az üdvösséget, a Krisztust, az életet. Nem csak azt kérem, hogy a szolgát, amelyik megszegött tőled, ne öld meg. Nem csak azt kérem, hogy fogadd vissza a szökött rabszolgát, akit Isten hozzám szöketett és életet kapott. Amikor kérek, és az életét kérem tőled, hogy fogadd be és törődj vele, csendesen megjegyzem, az életeddel adós vagy nekem. Te magaddal is adós vagy nekem. De Efezus, de Filippiben nem így ír. Azt mondja, hogy lett volna a jó cselekedete, alkalmatosságotok, hát nem volt rá mód. A gondolkodás mód, ahogy Pál apostol gondolkodik, örök mércéje a hívő életnek. Egy különös életvitelt mutat be, és ebben az életvitelben azt mondja, megtanultam, hogy megelégedett legyek. Mire tanítja az Isten az ő gyerekeit? Mit jelent az, hogy megelégedett legyek, ha Pál mondja? Hamar kiderül, akinek mindenre elégséges erőt ad az Isten, az attól boldog, hiszen a mindenre elégséges erőt ki is fejti, hogy miről beszél. Azt mondja, megtanultam megaláztatni. Hát szeretném én kérdezni először a férfiaktól. Ha téged valaki megaláz, egy darabba marad? Ha téged valaki megaláz, nem vágsz vissza? El tudod hordozni, hogy valaki belegázol a becsületedbe, belegázol a lelkedbe, gonoszkodik vagy szórakozik veled? Azért Pál, megtanultam megaláztatni. Mit tanultál meg, Pál? Tudok megaláztatni. Mert a megaláztatás közepette is van, aki Isten fiúságra méltóztatott engem. Az emberek értelmetlensége közepette is van, aki megért. A gonoszok aljassága idején van, aki hűségét nem vonja meg. Amikor lelökni, gyalázattal borítani kívánják a fejemet, és sötét cselekedeteket cselekszenek ellenem, én közben hálát adhatok, mert van, aki hűséges hozzám. Figyeled a gondolkodás mód másságát? Milyen gondolkodás módja van Pál apostolnak? Ugye hát a gondolkodás módot meghatározza, hogy mi uralja a szívet. Nála is benne a békesség királya. Nála is benne az üdvösség királya. Nála is benne az Isten szeretetét bemutató Jézus Krisztus uralkodik a szívében. Ezért nem jut uralomra a megaláztatás. Nagyon egyszerű dolog erről beszélni, de nem egyszerű ezt átélni. Aki az Isten gyermekévé lett, annak az életében nyilvánvaló módon megtörténnek azok, amik Pállal megtörténnek. Hogy mindenfajta hazugságot mondanak ellene. Mindenfajta rágalmat mondanak ellene. Sose felejtem el, hogy a minisztériumban, amikor megérkeztem Amerikából, várt egy levél. Aláírásokkal. Elolvastam a levelet, és megdöbbenve néztem, hogy micsoda. Mit írnak? És köztük hívő testvér. Mit ír? Tudjátok, azt tudja túlélni épséggel a megaláztatást, akinek a szívét, lelkét betöltje a Krisztus szerelme. Az a forrás. Beleoltanak egy gonosz forrást, de hogyha a másik él, ez nem lesz életképes. Eltelt pár esztendő. Megkeresett egy férfi, és mondta, hogy meg kellett volna halnod. Ebbe belehalnak az emberek. Hogy bírtad ki? Mindenre van erő a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát így történik, hogy amikor Filippiből nem érkeznek az adományok Pál apostolhoz, nem gondol rosszat rólunk. Nem gondol rosszat rólunk, mert a gondolataiban más az uralkodó indulat, és más az uralkodó lélek. Azt mondja, mindenekben hálákat adhatok, vigyázzatok, hogy senkinek rosszért rosszal ne fizessetek, a békesség Istenével közösségben maradjatok, de azért imádkozom, hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. A kettő nem zárja ki egymást. Tudok megaláztatni. De harcos vagyok. És az Isten népéből én kérem az Istent, hogy szakítsa ki a gonosz és alkalmatlan embereket. Ott ez nem bosszú, másokért való védelem. Mert én kibírom. És a másik is lesz olyan erős, hogy kibírja, hogy tépik szakítják a lelkét, és gázolják az életét. Tudok bővölködni. Hallottam egyszer egy buta prédikátort, azt mondta, hogy a gazdagság bűn. Utassam, hogy Bibliából nekem mi, hogy hol bűn. Hogy nehezen mennek be az Isten országába. De ott a miért a kérdés, nem a gazdagság. Tudok bővölködni. Ismerős vagyok a jó lakással, az se bűn. Ajándék. Az éhezéssel, nem erény. De az elvetettség nem is átok. Nem is elvetettség az, hogy éhezik. Megtanulom. És a gondolataimat a helyére teszem, hogy akármi történik velem, jó vagy a földi mérce szerint rossz, bővölködöm vagy szűkölködök, ezek közepette nem leszek erőtelen, mert élő közösségem van az élet erős urával. Nem tudom, hogy az életed, a sorsod most éppen milyen állapotban van, fölfelé vagy lefelé száll, nem tudom, a gazdasági állapotod fölfelé vagy lefelé száll, nem tudom a pénztárcádat, hogy kiürült vagy teli van, egyet tudok, ha Krisztusé vagy. Ez nem határozza meg a te élet minőségedet, hogy Isten gyermekévé fogadtattál. Ez nem változtat a valóságán annak, hogy az Isten Jézus Krisztusban örök élete szeret. És ez a kapcsolat, ezekkel nem téphető. Ez a kapcsolat ezekkel nem deformálható. Ez arról szól, hogy megtanultam, vagy megtanuljam, hogy mit jelent mindenek közepette megelégedett lenni az Isten szerelmével és kegyelmével. Nem az adományotok érkezése vagy elmaradása alakította a hitemet, hanem Jézus, és mindenre elégséges erőt adott az éhezésben, a bővölködésben, a megaláztatásban, de a felmagasztaltatásban is. Tudjátok, láttam már embereket, amikor elkezdték dicsérni őket, akkor csendes, öntelt mosollyal nyugtázták, hogy hát igen, ilyen nagy ember vagyok, hát szokjátok. Pál apostol pedig, amikor azt hiszik, hogy az Istenek szálltak le, mert meggyógyított valakit, akkor azt mondja, hogy hagyjátok, ugyan olyan közönséges emberek vagyunk, mint ti. Na, utána persze meg akarják ölni. Mert vagy istenítik, vagy elpusztítják. De erre is volt erő a Krisztusban. Ugyanolyan vagyok, mint te. Csak a mindenható Isten az Uram. És Jézus nevében történt, ami történt. Én a kezébe eszköz vagyok. Mindezt elmondja egyetlen mondatért, hogy kimondja a mai napi igénknek a központi gondolatát, mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomba részesekké lettetek. A szentek szükségeire adakozók lettetek. A vendégszeretet gyakoroljátok. Jól tettétek, hogy a lelketek, szívetek felindult, és épséget mutatott. És most egy olyan rész következik, amit a mai világban nem egyszerű elmondani. De mondom, a vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Zsidókhoz írt levél 13. rész, 2. vers. Mikor szólal meg ez az ige? Ma az önző ambíció idejét éljük. A világ szerinti keserű irigységet. Én csak hallgatom az embereket. Neki sok pénze van. De hát a betyáret a másiknak is sok van. Hát ne legyen annak olyan sok. És irigy. És keserűen irigy. Azt mondják, hogy a versenytárs ellen, hát könyörtelenül kell bánni, kérem, mert vagy ő, vagy én. Ez a ma normája a kegyetlen ambíciónak. Talpod csak egy maradhat. Ha elveszem az életterét, mi az én életterem? Miért kéne nekem másképp gondolkodnom? A másik zsebébe vájkálnak. Az igazolt gátlástalanság és embertelen haszonszerzés ideje van. Milyen szinte nevetségesen hangzó és megbotránkoztató kijelentés. Tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Pedig igaz. Pedig igaz. Ugyan ki gondolná, hogy Sodomában. Az
aberrált szexualitásnak a fészkébe. Egy Lót nevű férfi angyalokat vendégel meg. Ugyan ki gondolná, hogy Ábrahámhoz Istenek angyalai érkeznek. És tudod, hogy más módon ugyan, de Istennek küldöttje, angelosa te is lehetsz. Azt mondja, a szentek szükségére adakozók legyetek. Jól tettétek, mondja az apostol, hogy közösséget vállaltatok lélek szerint velem, ez a közösség. A velem való törődésben, nekem készített ajándékban, az értem történt áldozathozatalban megvigasztalt engem, és beteltem veletek örömmel. Van ebben a gyülekezetben egy édespofa kis közösség. Hát nem tinédzserek jönnek össze. És ahányszor megyek közéjük, az asztal megterítve, ők az igek köré jönnek össze, az Isten dolgában jönnek össze, de gondjuk van a vendégszeretetre. A házigazda pedig fantasztikus kínáló. Olyan sokat gondolok rá, hogy befogadni valakit az otthonodba sose egyszerű dolog. Mert aki jön, hoz egy lelket. Aki jön, az hoz egy gondolatmódot, amivel az élete meghatároztatott. És jönnek Pálhoz, és egyszerűen kiderül róluk, hogy betöltötték Pált örömmel, mert fölvállalták a börtönbe került embert, az elítélt embert, a társadalomból kivetett embert, és Isten küldöttének, Isten szentjének minősítették. A világ által büntetésre méltó embert. Szentek mehetnek-e hozzád, otthont találnak-e nálad? Tudod-e, kiknek milyen szükségük van, merre vannak, merre járnak? Megvidámítasz-e életeket és lelkeket? Ezen a héten arról szólt Istennek a beszéde, hogy lehetsz te olyan, aki megvigasztal mást, aki betelhet veled örömmel. A ti gyermeketek kapni fog egy mennyei látogatást. Egyszer valahol valaki, aki az Istené, vinni fogja hozzá az életnek beszédét, az Isten beszédét. Mert úgy történik az újjászületése egy léleknek, hogy a bűnös életébe egyszer az Isten beleszól, és mindig ember küldöttje van, aki viszi az életnek igéjét, de az Istennek hatalmával. Erre is készüljetek. És akkor nem tudtatokon kívül fogtok Isteni küldöttel találkozni, hanem fölkészült szívvel és lélekkel, várva az Isten beszédét. Holnap folytatjuk. Imádkozzunk. Uram, gyógyítsd meg a mi gondolkodás módunkat, hogy éppé legyen. Úgy megszoktuk, hogy mindig a rossz oldalon megy el. Megy bele a keserűségbe, megy bele a lázadásba, megy bele a haragba, megy bele az átkozódásba, megy az önmaga lelke pusztításába. És nem tud épp lenni, és nem képes gyógyulni magától. Kérlek, édesatyám, Jézus Krisztusért, hogy amit annak idején te parancsba adtál, hogy csak ami jó, ami szent, ami épít, ami gyógyít, azon gondolkozzatok. Ó, de megváltozna a földi egészség, a látásmód, az életerő, a közösség és a beszédnek a tartalma, a beszédnek az ereje. Mély kevés engedelmesség kellene csak hozzá. Azt mondtad valakinek, hogy meggyógyítod a fejét, mert minden fej beteg. És bölcsé teszed, hogy tudja vigasztalni a nyomorultat. Hogy tudjon bölcs szót mondani tőled. Cselekedd meg itt mindannyiunkkal. Uram, nyisd meg a szemünket, hogy lássunk. Gyógyítsd meg a szívünket, hogy érzékeljünk. Jobban és másként, mint eddig. És kérjük a te szent lelkednek munkáját a mi életünkbe, hogy a te lelked szerint képesek legyünk járni, érteni és cselekedni a te akaratodat. Legyen nyilvánvalóvá, hogy a tieid szeretik egymást. És köztük minden másként van, mint a világban. Légy áldott, hogy kimunkálod, azért szólsz róla. Légy áldott Krisztusért, aki engedelmes volt neked, és áldássá lett nekünk. A 472-es számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk végén, a 3., 4. és 5. verset.
atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Hirdetem, hogy holnap 5 órakor kezdődik az Isten tiszteletünk az altemplomba, és ott terített asztal mellett utána szeretett vendégséget tartunk. Várunk benneteket szeretettel, és kérem, hogy a szeretett vendégségre úgy tessék készülni, hogy szoktunk, akinek otthon van sütemény, egy tányérkával hozzon, hogy közösen tudjuk elfogyasztani mindazt, amit az Isten nekünk adott. Holnap tehát 5 órakor kezdődik az altemplomba az Isten tiszteletünk szeretett vendégséggel. Áldás békességgel!